A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 40. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Várván vártam a felséges Urat. És hallgassuk meg a gyerekkórus szolgálatát. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. Most pedig együtt folytassuk az éneklést. A 691. dicséretünket énekeljük el. Az első vers így kezdődik: ó jöjj, üdvözítő! Hallgassuk meg soron következő ige szakaszunkat, Mózes 5. könyvéből a 3. fejezetet.
Győzelem Básán királya felett. Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Majd megfordultunk, és Básán felé vonultunk, és kijött elénk Óg, Básán királya egész népével, hogy megvívjon velünk Edreiben. De az Úr azt mondta nekem: ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt egész népével és országával együtt. Úgy bánj vele, ahogy Szíhonnal, az Emória királyával cselekedtél, aki Hesbonban lakott. És kezünkbe adta az Úr, ami Istenünk, Ógot is, a Básán királyát és egész népét, és úgy megvertük őt, hogy egy sem menekülhetett el. Abban az időben elfoglaltuk minden városát, nem volt város, amelyet elnevettünk volna tőlük. 60 várost, Argób egész vidékét, a Básánbeli Óg országát. Ezek a városok mind magas kőfalakkal, kapukkal és zárakkal voltak megerősítve, ezen kívül volt még igen sok kerítetlen város is. Mindet leromboltuk, ahogy Szíhonnal, Hesbon királyával elbántunk, eltöröltük az egész várost, férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket is. De az állatokat és a városokból való összes zsákmányt prédára vetettük magunk közt. Így vettük el abban az időben az Emória két királyának kezéből azt a földet, amely a Jordánon túl volt, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig. A Szidóniak a Hermont Szíriónnak, az Emóriak pedig Szenírnek hívják. Elfoglaltuk a síkság minden városát, és az egész Gileádot, meg az egész Básánt Szalkáig és Edreiig, amelyek a Básánbeli Óg országának városai voltak. Mert egyedül Óg, Básán királya maradt meg a Refáiak maradékai közül. Íme az ő ágya, a vaságy nem itt Rabbádban, az Ammon fiainál van-e? 9 könyök a hosszúsága, és 4 könyök a szélessége a közönséges könyök szerint. Azt a földet pedig, amelyet abban az időben örökségül birtokba vettünk az Arnon patak mellett Aróértől fogva, valamint Gileát hegyvidékének a felét és városait a Rúbenieknek és a Gádiaknak adtam. Gileát többi részét pedig, és az egész Básánt, Ógországát, Argób egész vidékével odaadtam Manassé féltörzsének. Az egész Básánt a Refáiak földjének hívták. Jáír, Manassé fia kapta Argób egész vidékét a Gesúriak és Maakáiak határáig. Azokat Básánnal együtt az ő nevéről Jáír falvainak hívják mindmáig. Mákírnak pedig Gileádot adtam. A Rúbenieknek és a Gádiaknak adtam Gileádból az Arnon patakig terjedő részt, ahol a patak közepe a határ, és a Jabbók patakig terjedő részt, amely Ammon fiainak határa, valamint a síkságot és határul a Jordánt, a Kinneret-tótól a síkság tengeréig, a Sós tengerig, amely a Pizgáhegy lábánál van keleten. Ezt parancsoltam nektek abban az időben. Az Úr, a ti istenetek már nektek adta ezt a földet birtokul. Fegyverkezzetek föl, és mindnyájan, akik hadra foghatók vagytok, menjetek át testvéreiteknek, Izrael fiainak az élén. Csak feleségeitek, kicsinyeitek és állataitok maradjanak a városaitokban, amelyeket nektek adtam, mert tudom, hogy sok jószágotok van. Mindaddig legyen így, amíg nyugalmat ad az Úr testvéreiteknek is, mint nektek, és ők is birtokba veszik a földet, amelyet az Úr a ti istenetek ad nekik a Jordánon túl. Azután térjetek vissza, mindenki a saját örökségébe, amelyet nektek adtam. Józsuének ezt parancsoltam abban az időben. Saját szemeddel láttad mindazt, amit az Úr a ti istenetek cselekedett azzal a két királlyal. Így bánik az Úr mindazokkal az országokkal, amelyeken átmész. Ne féljetek tőlük, mert maga az Úr a ti istenetek harcol értetek. Így könyörögtem az Úrnak abban az időben. Uram Isten, te elkezdted megmutatni szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet. Mert kicsoda olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket vihetne véghez, mint te. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De megharagudott érrel miattatok az Úr, és nem hallgatott meg engem, hanem azt mondta nekem az Úr. Elég ez neked, ne szólj már többet hozzám a dolog felől. Menj föl a Pizgá tetejére, emeld föl a szemedet nyugat felé, észak felé, dél felé és kelet felé, és nézd meg a szemeddel, mert nem mész át ezen a Jordánon. Józsuének pedig parancsolj, bátorítsd és erősítsd őt, mert ő megy át a nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Eddig Istenünk igéje fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, a te szent igédet, amelyen keresztül szólsz hozzánk, amelyen keresztül tanítasz bennünket, és amelyen keresztül olyan sok történelmi eseményt ismerhetünk meg. Köszönjük a te igazságodat, amelyet nem rejtegetsz előlünk, hanem kijelentetted a Biblián keresztül. Felálltad, Úr Jézus, a mi szívünket, hogy olyan sokszor mi is kicsinyhitűek vagyunk, mint amilyen egykor Mózes is volt. Olyan sokszor nem bízunk abba, hogy az akadályokat legyőzhetjük veled, hanem inkább a magunk eszére támaszkodunk, és megyünk a magunk feje után. Pedig tudjuk a szívünk mélyén, hogy te hatalmas Úr vagy. Kérlek, erősíts meg ebben minket minden nap, és készíts fel minket ebben az adventi időszakban úgy a karácsonyra, hogy tudjuk a lényegét megélni az ünnepnek, az, hogy te jöttél elértünk erre a földre. Kérlek, így áld meg a mai ige hirdetést is. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 3. és 4. verseiből olvasom. Ő megbocsátja minden vétkedet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. A 625. számú énekünk első versét énekeljük el. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Istenünk igéjét az előbb felolvasott hosszabb szakasz két verséből olvasom újra. Mózes 5. könyve 3. fejezetének 25. és 26. verseiből. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De megharagudott én rám miattatok az Úr, és nem hallgatott meg engem, hanem azt mondta nekem az Úr, elég ez neked, ne szólj már többet hozzám a dolog felől. Amen. Foglaljunk helyet. Mózes 5. könyvében nagyon hosszú fejezeteket olvasunk, és most előállt az az alkalom, hogy nehezen tudtam választani, hogy melyik részéről prédikáljak ennek a hosszú fejezetnek, mert három nagyon fajsúlyos gondolat is található benne. Az egyik, ami feltételezem mindenkinek szemet szúrt az igeolvasás közben, hogy amikor a zsidók ebbe a háborúba belementek, amibe Isten küldte őket, akkor mindenkit kiirtottak. Úgymond a harcmezőn a férfiakat, de azon túl a nőket és a gyerekeket is. Ez egy nagyon fajsúlyos kérdés, hogyan lehetséges, hogy a mi Istenünk, akiről azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy az Isten szeretet, egy ilyen parancsot adott, és erőt is adott a zsidóknak hozzá, hogy végre is hajthassák. A másik fajsúlyos kérdés, vagy témakör ebben a hosszabb igében, az, amikor a 12 törzsnek egy része már elfoglalta a saját területeit. Ugye Izrael úgy néz ki, hogy itt van a földközi tenger, most a testvérek felé rajzolom, itt van a földközi tenger, itt van a Jordán, és valahol a kettő közötti föld terület maga Izrael, és van egy pici kis kunkor még a Jordánon túl. Ez hát talán Cisjordániának, vagy a Jordánon túli területnek szokás nevezni. Hát először ezeket a Jordánon túli területeket foglalták el, és a törzsek egy része itt már le is telepedett. De Mózes azt mondta az Úr utasítására, hogy a férfiak azért keljenek fel, menjenek át a folyón a testvéreikkel együtt, és harcoljanak egészen addig, amíg a többiek is el nem nyerik örökségüket. Tehát egyfajta együttműködésről szól ez az ige. És van a harmadik része ennek a hosszabb ige szakasznak, ami arról szól, hogy Mózes bűnbe esik, és nem mehet be az ígéret földjére. Hát szívem szerint mind a háromról beszélnék most, de erre nincsen lehetőség. Megígérem, hogy az első két témát esti istentiszteleteken elő fogom majd venni a jövőben. Tehát ha valakit érdekel, akkor nyugodtan jöjjön el. Ma csak a harmadik témakörről szeretnék beszélni. Hát bevezetésként egy illúzióra szeretném felhívni a figyelmet. Van egy illúzió a körünkben, hívő emberek körében, és ez úgy szól, hogy miután az ember megtér, már csak kis bűnöket követ el. Átszaladunk a piroson. Megesszük azt a túrórudit, ami nem a miénk. És lehetne még sorolni, tehát mi már csak kis bűnöket tudunk elkövetni. Bennünk ott lakik az Isten lelke, és mihelyt valami súlyosabb dolog jönne, amire már Isten is azt mondja, hogy na ez engem nagyon elszomorítana, ha megtennéd, akkor ott van bennünk egy gát, és azt már nem tudjuk elkövetni. Mi csak olyan apró bűnöket, úgymond pajkosságokat követünk el. Ez nem igaz. A hívő emberek ugyanúgy bele tudnak menni, majdhogy nem minden bűnbe, ahogyan a nem hívő emberek is teszik azt. Ott van bennünk az óemberi természet, amivel születtünk, és a megtérésünk során ez nem pusztult el. Ez ott van bennünk, és dolgozik. Mi történik akkor, amikor egy hívő ember súlyos bűnt követel? Mit szól ehhez Isten, és mi ennek a következménye? Erről szól ez a történet, amit ebben a fejezetben a vége felé olvastunk. Vétkeztem az Úr ellen, ezt az igét választottam mottóul az első vázlatpont gyanánt. Mózes vétkezett az Úr ellen, és nem is akárhogyan. Mózes egyébként egy igencsak hűséges szolgája volt Istennek, de még az ő életében is történtek bukások, kifejezetten nagy bukások is. Nézzük, mi volt Mózes számunkra ismert legnagyobb bűne. És most egy könyvvel visszalapozunk a Bibliában. Mózes 4. könyve 20. fejezetében van megírva ennek a története a maga teljességében. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakaszt nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Hát nézzük az események sorrendjét kicsit részletesebben. Amikor a zsidók átkeltek a Vörös-tengeren és eljutottak a pusztába, ahol nem volt mit enni és inni, akkor folyamatosan lázadoztak. Nincs mit ennünk, miért hoztatok ide minket? Nincs mit innunk, miért hoztatok ide minket? És az egyik ilyen lázongás alkalmával Isten azt mondta Mózesnek, hogy állj oda a szikla elé, csapj rá a botoddal, és majd jönni fog belőle a víz. Mózes megtette, jött is a víz, mindenki annyit ivott, amennyit szeretett volna. Ez egy másik történet, amit most olvastam fel. Ez később történt. A zsidók nem tanultak semmit a korábbi esetekből, nem úgy mentek oda Mózeshez és Áronhoz, hogy tudjuk, hogy az Úr mindent megtehet, szomjazunk, kérlek, adjatok nekünk vizet, hanem rögtön elkezdtek lázadozni, ugyanúgy, mint első alkalommal. Miért hoztatok ide minket? Mózes és Áron megint csak megkeresték az Urat, és az Úr azt mondta nekik, hogy most ne ugyanazt csináljátok, amit első alkalommal csináltatok, hanem álljatok oda a sziklához, és parancsoljatok rá. És majd, amikor parancsoltok az én nevemben, akkor jönni fog a víz, és mindenki annyit iszik, amennyit szeretne. Mózes azonban odaállt, és ugyanazt tette, mint első alkalommal, tehát rácsapott a sziklára. Nem is egyszer, hanem kétszer. Hát most elolvasva ezt a történetet, az ember lehet, hogy első ránézésre nem érzékeli, hogy mi ebben olyan rettenetesen nagy bűn. Elsőre szerintem ez senkinek nem tűnik fel. Istennek kifakadt, hogy nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt. Istennek mindig igaza van, tehát el kell gondolkoznunk azon, hogy mi volt ebben akkor a bűn. Hasonlítsuk össze, mi volt Isten szándéka, és mit akart Mózes elérni. Isten szándéka az volt, hogy megmutassa az ő népének, hogy számára semmi sem lehetetlen. Itt vagyunk a pusztában, tudok nektek vizet adni. Itt egy szikla ebből is. Ezt már múltkor is megmutattam, most még azt is megmutatom nektek, hogy ehhez elég kimondanom egyetlen szót. Úgy, mint a teremtésnél. Amikor azt mondtam, hogy legyen világosság, és lett világosság. Most tapasztaljátok meg azt is, hogy még hókusz-pókusz sem kell, még csak bottal sem kell ráverni arra a sziklára, mert én mindenható vagyok, nekem elég egy szó is. Megmutatom nektek szentségemet, az én tökéletes istenségemet, hogy bízzatok bennem ezentúl. Ez volt Isten célja. És mit tett Mózes? Jól indult, mert összegyűjtötte a népet, ki is van emelve, hogy vette a botját az Úr parancsa szerint. Tehát akkor még jól indult el, de szinte magam előtt látom, ahogy összegyűjtötte a népet, azt a sok-sok lázadót, gyűlt benne a keserűség, hogy itt vezetlek már titeket, mit tudom én mióta, egy csomó időt, energiát rátok áldoztam, nem kapok tőletek cserébe semmit, és akkor elborult az agya, és akkor ő fakadt ki, hogy akarjátok, hogy vizet fakasszak nektek? És akkor majd én megcsinálom. Nem az Isten nagysága motiválta őt már akkor, hogy majd megmutatom nektek az Isten hatalmát, hanem rám figyeljetek, és tanuljatok, hogy többet ellenem már ne lázadozzatok. És ahelyett, hogy parancsolt volna az Isten szava szerint, fogta a botját, és ugyanúgy ráütött a sziklára. És ezzel valahol azt mutatta, hogy a csoda megtétele hatalmamban áll. És nem azon múlik a csodának a létrejötte, hogy Isten akarja, hanem azon, hogy én, a kiváló ember, egy bizonyos mozdulatsort itt végrehajtok. Tehát nem Isten szentségét mutatta fel a nép előtt, hanem saját magára hívta fel a figyelmet. Amikor valaki önmagát állítja a középpontba, holott pont az a feladata, hogy Isten tegye naggyá, akkor az a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Talán hallottuk már az ördögnek azt a nevét, hogy Lucifer, fényhordozó, ezt jelenti ez a kifejezés. Tudjuk az ördögről, hogy ő valaha az Isten előtt állt, egy angyala volt, méghozzá egy magas rendű angyala. Isten dicsősége közvetlenül ráesett. Ő állt majdhogy nem a legközelebb hozzá. És ebben a dicsőségben sütkérezve az ördög azt mondta, hogy nekem ennél több kell. Én most már nem ezt a fényt akarom továbbadni a többieknek, és rámutatni az Úrra, hanem azt szeretném, hogy engem nézzenek az emberek, mert én vagyok a fénynek a hordozója. Már majdnem én vagyok a forrása annak a fénynek. Óriási bukás volt. De azt látjuk, hogy Mózes, ha nem is ennyire tudatosan, és nem is ilyen gonoszsággal, de valami hasonlóba esett bele. Megkísértette őt az ördög, és ugyanazt elkövette. Ne az Istenre figyeljetek, hanem rám figyeljetek. Tehát a hívő ember, a kiváló hívő ember is tud súlyos bűnt elkövetni. Hát nézzük meg, hogy mi a helyzet velünk. Mi milyen bűnöket követünk el, amelyek a nagyobb kategóriába tartoznak. Hát hármat hadd soroljak fel, és előzetesen bejelentem, hogy ugyanazokat a bűnöket fogom mondani, amelyek az egész országot jellemzik. Tehát nincs különbség hívő és hitetlen között ezen a téren, mi is képesek vagyunk pontosan ugyanazokat elkövetni. Az egyik legáltalánosabb bűn, lehet, hogy nem tűnik olyan nagynak, de nagyon általános és elég súlyos következményei lehetnek, az a lustaság. Nem azt mondom, hogy mindenki lusta ebben az országban, de félelmetes szembesülni a lustasággal. Iskolában például. Senki nem akar tanulni. Na jó, nem senki, de sokan úgy vannak vele, hogy de jó, elmaradt egy órám, meg elmaradt egy napom, meg nem volt bent a tanár, és ez a legjobb az egész hetemben. Nem kellett gondolkoznom, nem kellett leckét írnom. A szükséges minimumon elmentem, kész. Vagy hát a munkahelyeken. Nem ugyanez történik sokszor, hogy megteszem, amit nagyon muszáj, de azért túl nem akarom teljesíteni a dolgokat. Az egész országban benne van ez a fajta lustaság. Egy másik bűnre hadd emeljem, vagy hadd utaljak. A paráznaság. Magyarul hűtlenség, szexuális szabadosság, és a többi. Ugye tudjuk, hogy a katolikus papoknál létezik olyan, hogy gyónási titok. Valami hasonló létezik a református lelkészeknél is, csak mi ezt nem így hívjuk. Ha valaki megkeres bennünket, és beszélgetünk lelkigondozói módon, akkor nem szoktuk kiadni senkinek, ami elhangzik. De ha egyszer kiadnánk, papok is, meg mi is, hát akkor lennének ott cifratörténetek. Lennének ott cifratörténetek a paráznaság esetében is. Pontosan tudjuk, hogy ez egy olyan bűn, ami érinti, nagyon komolyan érinti a hívő testvéreket. És egy harmadik példát is hadd mondjak, az alkoholizmus. Vagy ha nem ennyire súlyos, de az alkohol problémák. És hadd mondjam el, hogy ez nem csak úgymond általánosságban érinti Isten népét, hanem bizony a lelkészeket is nagyon komolyan érinti. Egyszer voltam egy lelkész héten, ahol sokan voltak sokfelől, tehát nem akarom tényleg sokfelől az országból, és volt ott egy főorvosnő, aki tartott egy előadást közöttünk, valamilyen egészségmegőrzéssel kapcsolatban. És így beszélgettem ezzel a főorvosnővel utána, hogy hát nekem gyanús, hogy azért vannak itt emberek, akik alkohol problémákkal küzdenek, ó persze, simán. Ő ezt ránézésre megmondja, nem egy, nem kettő, legalább a társaság egyharmada. Nagy feszültség, lelkészek életében, ugyanúgy, mint mindenkinek az életében, talán sokszor még nagyobb feszültség is, és az ember bánatában, vagy erőgyűjtés miatt a pohárhoz nyúl. Tehát lustaság, paráznaság, alkoholizmus, ezek jelen vannak a mi köreinkben is, mi is szoktunk bukni, akárcsak Mózes bukott. És most nézzük meg, hogy mi a következménye annak, amikor ilyesmi történik az életünkben. Hogyan válaszol erre Isten? Három pontot írtam fel, az első ezek közül, szintén egy bibliai idézet, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Ez egy ígéret a Bibliában, Isten az ő népének valóban megbocsátja a bűneit. Mindegy, hogy kis bűnről vagy nagy bűnről van szó. Az ember megbánja, eléviszi és el van rendezve. Mindez megtörtént Mózes esetében is. Keresgéltem mindenhol, Mózes 5 könyvén belül, hogy ez a konkrét bűn el lette rendezve. Oda mente Mózes Istenhez, bocsánatot kérte tőle, és az Úr kimondta el, hogy megbocsátok neked. És nem találtam ilyet. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne bocsátotta volna meg neki ezt a bűnét. Ha valaki fellapozza a zsidókhoz írt levelet az Új Szövetségből, annak is a 11. fejezetét, ahol a hithősök vannak felsorolva, akkor közöttük megtalálja Mózest is. Hogyha Isten ihletett igéjében azt olvassuk utólag is, mint egy értékelve Mózesnek az egész életét, hogy ő az én hősöm volt, a hitnek a hőse, és kövessétek őt, akkor ebben benne van implicite, hogy én megbocsátottam neki. Ott elkövetett valamit, de nyilvánvalóan bűnbánatra jutott, és mi ezt elrendeztük egymás között. Volt bűn, nincs bűn. És ugyanezt elmondhatjuk önmagunkról is. Amikor nagy bűnt követünk el, arra is van bűnbocsánat. Az 1 János 1.9-ben olvassuk ennek a legegyértelműbb ígéretét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Magyarul a hívő embernek minden bűnére van bocsánat. A kérdés az, hogy ezt elhisszük-e, vagy sem. Van olyan, hogy egy hívő ember nem hiszi el a bűnbocsánat üzenetét? Hogy tovább örlődik, mint hogyha Isten még mindig haragudna rá? Hát azt gondolom, hogy igen sok ilyen eset történik. Mindannyiunkkal történt már ilyen. Hallottuk az igét, hivatalosan meg is bántuk, meg gyakorlatilag is megbántuk, elmondtunk mindent. Hallottuk a felszabadító üzenetet, és mégsem szabadultunk fel. A bűnnek a terhe még mindig ott volt rajtunk. Nagyon sok ilyen örömtelen keresztényen lehet találkozni. Nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy még mindig elválaszt bennünket a bűn Istentől, pedig kész a bűnbocsánat. És azért, mert nem hisszük el, hogy Isten tényleg megbocsátott nekünk. Talán mi nem bocsátottunk volna meg önmagunknak az ő helyében. Vagy ha valaki más ellenünk bűnt követ el, nem szokásunk csak úgy megbocsátani. És ezért nem tudjuk elhinni, hogy Isten megbocsátott nekünk. Amikor ez történik, annak nagyon súlyos következményei vannak. Ilyenkor az ember nem csupán benne marad a bűnében, hanem sokszor még mélyebbre süllyed. Mert nincs remény, nincs kilátás, akkor pörgök magam körül, és egyre jobban lehúzom magam a sárba. El kell fogadni, hogy Isten megbocsátott nekünk. Ha bocsánatot kértem, ha ott volt a szívemben a bűnbánat, akkor lehet, hogy nem érzem még a kezdet kezdetén a bűnbocsánat örömét, de akkor is tudhatom, hogy megkaptam a bűnbocsánatot. Nem az érzésekre kell ilyenkor hagyatkozni, hanem Isten ígéretére, ami kristálytisztán ott áll előttünk a Bibliában. És hogyha elfogadom először az eszemmel, akkor előbb-utóbb a szívemmel is érezni fogom. Tehát az első, amit Isten válaszol komoly bűnök esetén, az a bűnbocsánat. Bűnbánatra indít bennünket, és meg is bocsátja a bűneinket. A következő részletet egy másik igével jellemeztem, az előbb felolvasott igének a folytatásával. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Magyarul, hogyha elkövettünk valamit, rendeztük is a kapcsolatot Istennel, azért ez nem azt jelenti, hogy minden pontosan ugyanúgy megy tovább, mint ahogy korábban volt. Az Istennel való kapcsolatunkban ugyanúgy megy tovább. De azért minden bűnnek megvan a maga következménye. Lehet, hogy Isten bizonyos bűneink, bizonyos következményeit nem fogja ránk borítani. Nagyon sok ilyen kegyelmes pillanatot átélhettünk már, de nem fog mindentől megszabadítani minket. Van, amire azt mondja, hogy ezt azért még át kell élned, érezd a súlyát annak, amit tettél. Mózes büntetéséről a következőt olvassuk. Hadd menjek át, hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr, aki megharagudott rám miattatok, nem hallgatott meg, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne is hozd szóba többé nekem ezt a dolgot. Menj föl a Pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, és nézd meg a saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Azért gondoljunk bele egy pillanatra Mózes fájdalmába. 40 évig vezette a népet a pusztában. És ez a 40 év, ez igencsak emberpróbáló volt. Odaállni a fáraó elé, menekülni, azt a sok-sok lázongást és mindenféle tiszteletlenséget végighallgatni, szembenézni az ellenséges seregekkel, azért mindig ott van az emberben a félelem, hogy tényleg úgy megyünk tovább, ahogy eddig is mentünk. És ott elérni a Jordánhoz, és azt mondani, hogy ennyi volt. Amiért dolgoztál 40 éven keresztül, azt te már nem élvezheted személyesen. Hát milyen kegyetlen dolog ez, nem? Mintha valakinek azt mondanánk, hogy gürcölj egész életedben, és amikor eljön a nyugdíj pillanata, amikor felvehetnéd azt a jó zsíros nyugdíjadat, ebben volt egy kis irónia, hát akkor ennyi volt. Akkor jön egy betegség, aztán ágyhoz leszel kötve, nem csinálhatsz semmit ezentúl. Vagy rögtön hívjuk a temetkezési vállalkozót. Ennyi volt, küzdöttél egész életedben, elégedj meg ezzel. És Mózes is, amikor már jött volna a jobb rész, azt mondta neki Isten, hogy nem, menj fel a csúcsra, 120 éves vagy, biztos menni fog könnyen, nézz körül, aztán majd ott maradsz. Ennyi volt. Hogyan büntet meg bennünket Isten? Szeretném újra hangsúlyozni, hogy a bűneinknek nem a teljes következményét engedi ránk. Ha ezt megtenné, akkor nagyon rossz dolgunk lenne. Isten még ebben is kegyelmes, hozzánk hívőkhöz különösen is kegyelmes. De van, amit azért ránk enged a következményekből. Ugye mondtam, hogy három jó általános bűnünk van, a lustaság, a paráznaság és az alkohol. Mi történik, hogyha valaki megbánja a lustaságát? Isten megbocsát neki, de a kiesett időt nem lehet csak úgy kárpótolni. Ha én nem tanultam éveken keresztül, és jön az érettségi, vagy jön a diploma munka leadása, meg a vizsgák, nem lehet azt csak úgy hirtelen bepótolni. És lehet, hogy úgy fogom végigcsinálni az életemet, hogy hiányzik a megfelelő képesítés, hiányzik a megfelelő papír, és nem azt a munkát fogom végezni, amit szeretnék, vagy amiből mondjuk pénzem lehetne, hanem valami egészen mást. Lehet, hogy sokkal többet kell majd dolgoznom. Lehet, hogy sokkal nehezebb lesz. Lehet, hogy olyan társaságban, akikkel nem szeretnék együtt lenni. Vagy nem végeztem el a munkámat már, mint felnőtt ember, vagy nem úgy. Hát annak is megvan a következménye. Hogyha a főnök látja, hogy ez nem lett meg, és számon kér, akkor hiába mondom azt neki, de hát az Isten megbocsátotta ezt nekem. Na és az kit érdekel, a munka nincs elvégezve. Keresek helyetted valaki mást. Tehát a lustaságnak a következményei, azok ott maradnak velünk. Isten megengedi, hogy ott maradjanak. Mit mondhatunk a paráznaságról? Isten annak a következményeitől sem mentesíti az embert. Ha akár egy hívő házaspár esetében megtörténik, hogy az egyik megcsalja a másikat, akkor nem ugyanúgy mennek tovább a dolgok, mint korábban. Ha nem tud róla a másik, akkor sem. Ott kialakult valami. Ott megtört valami. A bizalomnak lőttek. És ha meg tudja, akkor meg még inkább. Hogy néz ezentúl a házastársára? Még ha ott marad együtt vele, akkor is hogy néz rá? És mi lesz a gyerekek életében ennek a következménye, hogy apa, anya most már úgy vannak, ahogy? Vagy egyenesen megtörténik a válás? Na, annak megint milyen következményei vannak. Például azoknak az életében, akik elváltak. Hát sokszor viszik a maguk nehézségeit, terheit tovább egyedül. És akkor már nem biztos, hogy találnak második társat, akivel összeköthetnék az életüket. Vagy nevelik egyedül a gyereket. Micsoda terhek egyedül vinni ezt a nagy munkát. És mi lesz a következménye a gyerek életében? Gondoljuk végig. Egyszer apánál, egyszer anyánál. Gyere gyíkra, gyere kékre. Nem tudok, mert most apánál vagyok a hétvégén. És mit mondjon erre a hitoktató? Persze, menj apukádhoz, tök jó, hogy legalább vele is vagy egy kicsit. De nem tudsz az Istennel lenni közben. És azért, mert valaki valamikor például megcsalta a másikat. Nem azt mondom, hogy minden válásnak ez áll a hátterében, de hogy idáig is eljuthat a dolog. Isten nem kímél meg bennünket a paráznaság következményeitől. Vagy vegyük az alkoholt. Meg lehet szabadulni az alkoholtól? Meg lehet szabadulni, persze. Ismerek is embereket, akik megtették, de a nyomait azért nem lehet eltüntetni. Mikulásor, vagy micsoda, bohócor, vagy hogy mondja, Mikulás, az is iszik eleget, ugye? A finn Mikulás. Mindig mutogatják, és látszik rajta. Májzsugor, vagy májnagyobbodás, attól függ, honnan nézzük. Esetleg megint csak tönkrement házasságok. Nem veszi el Isten a következményeit ezeknek a dolgoknak. És nézzük a harmadik reakcióját Istennek, tehát megtörténik a bűnbocsánat, azért a bűnnek valami következménye, nyoma, büntetése ott van az életünkben, de van mindig egy helyreállítás. Ennek a következő igét választottam, megengedem, hogy újból szolgálatba állj. Tehát Isten nem csak ennyit tesz velünk, hogy jól van, megbocsátottam, és akkor ne is halljalak többet, vonulj el a sarokba, majd a mennyben újra találkozunk, de azért jobb, ha nem kerülsz a szemem elé. Tehát Isten nem ilyen módon állít bennünket helyre, hogy azért most már nem annyira szeret, de azért úgy mehetünk tovább, hanem amikor Isten helyreállít, akkor azt nagyon komolyan kell venni. A legnagyobb megtiszteltetés az, amikor egy bűnbe esett embernek azt mondja Isten, hogy jól van, akkor is én most felemellek téged, és nem csak, hogy járhatsz továbbra az utamon, hanem még szolgálhatsz is nekem. Újból szolgálatomba fogadlak. Mi volt ez a szolgálat Mózes esetében? Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és a földet, amelyet te látsz, ő osztja majd fel nekik örökségül. Biztos vagyok benne, hogy azért ez nehéz pillanat lehetett Mózesnek, amikor úgy beszél arról, amit majd Józsué fog végrehajtani, hogy ebben neki nem lehet része. Ugyanakkor mégis benne lehetett ebben a cselekedetben az az öröm, hogy az Úr kiválasztotta Józsuét, és nem hagyta el a népet. Lehet, hogy én buktam, de folytatódni fog tovább Isten munkája ezzel a néppel, az ő kegyelme nem szakad meg. És ebben én részt vehetek olyan formában, hogy felkészítem az én utódomat, Józsuét. Elmondom neki, hogy mi az Isten terve ezzel a néppel. Hogy mekkora területet fogtok elfoglalni, kiket fogtok legyőzni, mely földek lesznek a tieitek. Hogy melyik részt kinek akarja kiosztani az Úr, melyik törzsnek. Én már láttam Istennek ezeket a terveit, ő ebbe engem beavatott. Elmondom neked azt is, hogy ezen az úton milyen nehézségekkel kell majd szembenézned. Külső és belső nehézségekkel. De bizonyságot teszek arról is, hogy Istennel végig lehet ezt az utat járni. Tapasztaltam az erejét, és Józsué, te is tapasztaltad velem együtt. Te még fiatalabb voltál, amikor elindultunk Egyiptomból, de ott voltál végig. És láttad. És most elmondok neked olyanokat is, amikről a többiek nem tudnak, hogy én személyesen, mint vezető, amikor támadás alatt álltam, amikor nehézségben voltam, akkor hogyan kaptam erőt Istentől, és ugyanezt te is meg fogod majd kapni. Gondoljunk bele abba, hogy azért ennek van egy öröme. Nem tudom, ki az, akinek van gyereke, kisebb gyereke a jelenlévők közül. Mi néhány hónappal ezelőtt megnéztük a Verdák 3 című animációs filmet. Ajánlom mindenkinek. Nincs benne bűn, legalábbis olyan értelemben nincs benne bűn, hogy a főszereplő autó valami rettenetesen elkövetett volna. De a végén, és aki meg akarja nézni, az most csukja be a fülét, legalábbis a kisebbek, a gyerekek, de a végén mégis arról van szó, hogy az öreg versenyautó felkészíti a fiatal versenyautót arra, hogy átvegye a helyét. Mert ő már nem tud úgy gurulni, mint korábban. De a fiatal igen, de még nem tudja azokat a trükköket, amiket ő már megtanult. És onnantól kezdve az öreg versenyautó már nem lép pályára. Ott van valahol a pálya szélén, és folyamatosan tanácsolja a fiatalabbat. És látszik, hogy helyre került az élete. Korábban ő ott őrlődött, hogy nekem már nem megy az, ami korábban ment, de egyszerűen megértette, hogy mostantól kezdve mi lesz az ő feladata. És Mózes is valami hasonlót érthetett meg, hogy igen, más szakaszba lépett az életem. Nem csak azért, mert megöregedtem, hanem azért is, mert bűnkövettem el, de Isten arra méltat engem, hogy ezzel a munkával megbíz. Milyen megbízatást kapnak a hívő emberek manapság, ha Isten helyre akarja őket állítani? Sokszor azt, hogy ugyanazok felé szolgáljunk, amilyen bűnt mi magunk is elkövettünk. Ugye Mózes is a vezetőtársa felé szolgált, és ugyanígy, hogyha valaki mondjuk a lustaság bűnébe belekeveredett, de kijött abból, akkor képes arra, hogy együtt érezzen azokkal, akik még benne vannak, és tud velük úgy beszélni, hogy ez motiváló legyen, hogy kijöjjenek ők is belőle. Vagy ha valaki a paráznaságban volt benne, akkor ugyanígy, hogy lehet segíteni annak, akit még úgymond húznak az indulatai, a szenvedélye ide-oda-amoda. Vagy az alkoholizmusról megint csak ugyanezt el lehet mondani. Én megszabadultam, és szeretnék másoknak is segíteni. A református egyházon belül vannak ilyen alkoholista mentő emberek. Különböző missziói ágakba tömörülnek, és ismerek olyat, aki benne volt lelkészként. Ugye mondtam, hogy ez a lelkészeket is érintő probléma. Benne volt keményen, de aztán Jézus által megszabadult belőle, és most különböző táborokat szervez folyamatosan. Összegyűjti nem csak az egyszerű alkoholistákat, hanem az utcáról a hajléktalanokat is, és ezekben a táborokban nagyon sokan megszabadulnak közülük. És amit olyan ritkán lehet tapasztalni, hogy valaki kikerül az utcára, talajt veszít, elveszíti már-már az emberi mi voltát is, egyszer csak tényleg helyreáll és visszatagozódik a társadalomba. És felelősségteljes emberré válik. Isten megbíz bennünket. Ne gondoljuk azt, hogy ha valamit elrontottunk, akkor velünk már nem számol az Úr. Mindannyiunkkal kapcsolatban van terve és van szolgálata. Tehát elbukunk, Isten adja, hogy minél ritkábban bukjunk el, ne jussunk el idáig, de azért számoljunk vele, hogy ez megtörténhet. De Isten megbocsát, valamennyi büntetést nekünk is kiszab, de újra szolgálatba állít. Hát ezért adjunk hálát a mi Urunknak, mert ő ilyen kegyelmes. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 208. dicséretünk első, második és harmadik versszakait énekeljük el. Az első versszak így kezdődik. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Thank you. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te hűséges vagy, mert te magadat meg nem tagadhatod. Köszönjük, hogy ezt láthattuk Mózes életében, ezt láthattuk sok-sok szent életében, a Bibliában és manapság, és köszönjük, hogy erre számíthatunk a magunk esetében is. Annyi bűnt elkövetünk ellened, annyi mindennel szomorítunk téged, de mégis azt látjuk, hogy te hűségesen megbocsátasz bennünk, nekünk, tovább dolgozol bennünk, és felhasználsz minket arra, hogy a te dicsőségedet terjesszük. Köszönjük a te gyógyító erődet, amely megnyilvánul az életünkben. Kérünk, vezess bennünket tovább a te utadon. Kérünk, Urunk, azokért, akik különösen nagy fájdalmat hordoznak, kérünk a gyászolókért, a magányosokért, kérünk, hogy te adj vigasztalást, és te adj erőt a terhek hordozásához. Kérünk, te adj nekünk bölcsességet is, hogy minden helyzetben tudjuk, mi a te akaratod, és aszerint tudjunk járni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.